Ötödik rész. A harmadik ördög. A szobor Mária rózsája, a föld hasadék és a vénkörtefa. Madame Krisbai a vidéket nézte, válti kérdezősködve. Minden érdekelte, amit látott. A kidőlt-bedőlt akóla Liskovina szélén, bent az erdő sűrűjében, szép fehérkérű nyírfák közül kikandikáló kápolna. Veronka megmagyarázta, ott ütöttek agyon egyszer egy gazdag korcsmárost a zsiványok. Szomorú özvegye kápolnát építetett arra a helyre. Meg lett örömében, tette hozzá Gyuri. Maga gonosz ember, vette meg Veronka. A Liskovina széles, hosszú erdőség, közbe szép völgyekkel, hegyoldalakkal, smaragdzöld tisztásokkal. Szinte olyan, mint egy angol park. Csak a fákban kevés a változatosság. A szlávok kedvenc fája, a nyír van óriási többségben. Éppen olyan melankólikus szőke a fák között, mint azok a lenhajú ancsurkák és bohuskák a leányok között. A Liskovina buja növényzete ellenben változatos. A hatalmas páfrányok szinte a fák derekáig nőnek. A borjú bázsit már elvirágzott, s elszáradottan beillatozza az egész erdőt. A növények társadalmában is van hát olyan kézengúz perszóna, hogy csak holta után élvezhető. Háj, mennyi változatosság ez élettelen élők között. A kardalakú gladiólusznak viszont a föld alatt van a becses része, a hagymája. Aki megeszi, éjszakára megálmodja tőle a jövendőbeliét. Sokkal közlékenyebb az egyszerű marmancs, mert az teketória nélkül is megmondja az embernek, szereti-e, akire gondol? Nagyon-e? Egy kicsit-e? Vagy sehogy sem? Csak a hófehér virágfogait kell kitépdelni sorra, és val a megmaradt utolsó. Nem a kert utálatos neveltjei ezek, az anyaföldre ráerőszakolt idegen kölykök. Némelyiket be sem fogadja, külön cserépbe kell tartani, hanem a lelkéből lelkedzett saját magzatai jó szántából termi, megneveli, ahogy a téli pihenésében előre kigondolta a többi idevaló teremtmények igényei szerint. A vadszeg fűkelyhe, csapodár darázsok vendégfogadója, a turbánlilium a madarak ivópohara, a nagy bugájú hámfű pillangók hintája. Mert a nyájas erdő a Liskovina bogárnak ágyat ad a karrantyú harangjában. Madárfészket kereső gyerekeket kínál szamócával. Szolgál kinek-kinek, amint megérdemli. Éneklő madárnak bogyót termeszt, fiatal vászonnépeknek bokrétát, öregasszonyoknak gyógyfüveket, a gonosz farkasnak sisakvirágot, ami gyilkos növény, hívják is népnyelven farkasölő sisaknak. Hogy ölte már farkast, az nagy kérdés. Mert a farkasnak is van ám magához való esze, és bizonyosan tudja a botanikát is. Közölvén nemzedékről nemzedékre a farkasfiakkal, hozzá ne nyúljatok, gyerekek, az akonitum likoktónumhoz, egyetek inkább húst. A Liskovinán keresztül legalább kellemes út esett az árnyékban. Madame Krisbai ugyan örökké remegett, ha szaladó mókus megzörrenté a bozótot, váltik a zsiványokat várta, akik a gazdag korcsmárost megölték. De hisz az 80 év előtt volt, madame. Azóta elhaltak. Hát a fiaik... Nyugodt, csak akkor lett, midőn elhagyták a Liskovinát, s a nyitott oporci határ jött sovány zab és pohánka földjeivel. Szomorú hely az ilyen, ahol karóra ülnek a petrencék. Egyéb iránt nem soká lehetett nyugodt, mert az oporci határból megint egy erdő kezdődött. A híres Zelena Hruska, mely körte alakban húzódik Makova felé. Hát, ha itt bukkannak fel a nagy serfák között a zsiványok. És amitől oly nagyon félt a madám, éppen olyan nagyon óhajtotta Gyuri. Amint szemben ült a leányjal, mindinkább megérlelődött benne az elhatározás, hogy feleségül veszi az esernyő véget. A leány igen csinos, de ha nem volna is, az esernyő megéri az áldozatot. Szent Péter tanácsolta, tehát megteszi, okvetlenül megkéri. Az ostoba babona, melyet ezelőtt annyira szeretett gúnyolni, őt is behálózta, és helyet szorított magának az egészséges gondolatok között. Érezte, hogy egy láthatatlan erő ösztökéli erre a lépésre. Mi az az erő? Hát bizonyosan a Szent Péter, aki álmában ráparancsolt. De hát, hogy kell a dologhoz kezdeni? ezen töprenget egész úton.
Milyen jó volna egy kis romantika,
mint a regényekben van. Ha teszem azt, zsiványok támadnák meg őket az erdőn, s ő lelövöldözni a revolverével valamennyit. Úgy venné vissza tőlük a Veronkát, aki aztán így szólana elérzékenyülve.
Megmentetted az életemet.
Tied vagyok koporsó mezártáig. De így, minden előzmény nélkül, nem mert közeledni hozzá. Torkán akadtak a szavak, melyeket elméjében olyan szépen kifőzött. Kételyek fogták el. Hát, ha nem rokon szembezik vele. Hát, ha már van otthon valakie. Lehetetlen, hogy ne legyen. Hiszen csak látta már valaki, s ha látta, akkor bizonyosan bele is szeretett. Valami külső eseménynek kellene történnie, ami elősegíteni a dolgát. De a zsiványok csak nem jöttek. Talán nincsenek is. Szegény vidék ez nagyon. Nincs itt kitől lopni, rabolni. Nem terem itt zsivány sem. Túl az Elena Hruskán kibukkant karcsú tornyával, Szlatina, Ódon kastélyával a hegytetőn, melyet szobornak volt egykor tulajdona, most a Koburg hercegeké. A korcsma előtt etetni kellett. Veronka azt ajánlotta, hogy nézzék meg addig a kastélyt, melyet egy vén kapus őriz és mutogat az utasoknak. A korcsmáros azt állította, hogy néhány szoba még egészen úgy áll, ahogy a szoborok hagyták. Az udvaron egy pár szakálos ágyú is tátong. A szobákban nagyszerű fegyvereket, különösen érdekes családi képeket láthatni. Köztük egy kis leánykájét, Szobor Katalinét, aki 7 éves korában eltűnt otthonról. Veronka a leányka iránt érdeklődött. És mi lett vele? Kérde a korcsmárostól.
Még a szegény kisasszonyka még mai napig se került elő,
sóhajtott a korcsmáros. Hát mikor történt az eltűnése?
Úgy vagy 300 év előtt,
felelte alattomos mosolygással. Aztán felkísérte vendégeit a domboldal meredek ösvényén, orgonabokrok között az elhagyott ősi fészekbe. Az elmúlás borongós hangulatával jöttek ki onnan. Madame Krisbai az orrát fintorgatta.
Milyen dokszag!
Veronka pedig lelkesült az emlékeken, s egy gyönyörű kinyílt rózsát pillantott meg a félig rommá vált bástyafal alatt.
Jaj, de felséges virág!
A vén kapus arról is mondott legendát. E rózsa helyén lehelte ki lelkét a szép Szobor Mária, aki leugrott a bástyáról, mert egy pásztor legény szeretett, s az apja egy császári brigadéroshoz akarta kényszeríteni feleségül. A pásztor legény egy rózsafát ültetett el azon a helyen, és most az minden évben egyetlen bimbót fakaszt. Gyuri visszamaradt, s félreintette a kapust. Szakítsa le nekem a rózsát.
Uram, mit gondol? Fölháborodnék a holt leány szelleme.
Kivette tárcáját, és 2 ezüst forintos csúsztatott a markába, mire a szó nélkül kihúzta a kését, s óvatosan levágta a rózsát.
Hát már most nem háborodik fel a szellem?
Kérdé nevetve.
Nem, mert az összeg feléért misét mondatok a plébánossal.
Mint valami kincsel futott Gyuri a rózsával a hölgyek után, valóságos diadalérzettel nyújtatta át Veronkának. Itt a Szobor Mária rózsája, cserébe a szegfőjért, kisasszony. Veronka hátratette a kezeit, és hűvösen mondta. Volt lelke leszakítani?
Volt a maga kedvéért. Hát nem cserél?
Nem.
A világért se tűzném fel. Azt hinném, hogy a holt leánytól loptam.
Igazán nem fogadja el tőlem?
Nem.
Elkeseredett erre Gyuri, és elhajította a rózsát nagymérgesen. Az lefelé gurult a meredek domboldalon. Füvek, bozótok, vadvirág testvérei között csúszott alá az útporába. Veronka szánakozva nézett a virág után, amíg csak láthatta. Hát illik az, amit tett? Korholta azután. Vétett magának az a szegény rózsa valamit?
Vétett, felelte az ügyvéd indulatosan.
Ugyan mit? Megszúrta? Agyon szúrt. Valami olyat adott tudtomra, ami kellemetlen.
Ugyan mit?
Megsúgta a mai álmom folytatását.
Ó, a kis fecsegő!
Kedves pajkosság csengett a hangjában, s nagy szemei nevetve tapadtak Gyurira. Kosarat kaptam volna. Veronka hátravetette a fejét, szemeit az éjjel.